Nos, a könyv olvasásakor, ugye Héliodorosznak a Sorsüldözött Szerelmesek című könyvéről van szó, állandóan belebotlunk abba, hogy Egyiptomban a mágia nagyon fontos szerepet játszik, és azt is megtudjuk, hogy van sötét mágia, és van egy másfajta, a papok által gyakorolt pozitívabb mágia, vagy netán jóstevékenység. De hát alapvetően arról, hogy mi is ez a mágia, honnan származik, az a görög-római világba nem esett szó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy most ezen változtatunk, és megpróbálom bemutatni hát egy-két alapvető fogalmat a mágiáról. Mi is a mágia és a vallás, illetve a mágia és a tudománynak a viszonya? Ezen a képen egy etruszk májjóst látunk, akinek a kezében van egy máj, a másik oldalon egy mezopotámiai jós májat látunk, tele van írva, ugye? Tehát a májjóslás szemmel láthatólag tudomány volt, amit ilyen módon is kezeltek az ókori Keleten, illetőleg az ókori Rómában. Ugyanakkor, amit ott látnak alul, az egy áldozati jelenet, ami leginkább a mai grillsütésre emlékeztet. Hát ugye a görög vallásnak a lényege az volt, hogy feláldoztak egy birkát, és közösen elfogyasztották, megsütötték. Tehát az a komoly ember, aki középen grillez, ő a pap. Ezek a tevékenységek, mondjuk egy birkát fölboncolni, előkapni a máját, és abból megmondani a jövőt, ezt azért ma nem annyira vallásos tevékenységnek tartanánk, hanem sokkal inkább valami olyasmi, amit mit tudom én, jósnők, vagy varázslók, vagy boszorkányok csinálnak. De a mi vallási képünkkel ez nehezen egyeztethető össze, akkor viszont ez volt a mainstream vallásosság. Ugyanakkor az a küszöb mozaik, amit itt látnak, ez ugye csak felnőtt felhasználók számára, egy hatalmas méretű fallosz, két oldalán két hát női párjával, amely azt a célt szolgálta, hogy a gonosz démonok ne tudjanak beólálkodni a házba, vagyis úgynevezett apotropaikus szimbólum, apotrepo elfordító görögül, tehát baj elhárító szimbólum. Ezt ők egyáltalán nem tekintették mágikusnak, hanem ez a normális üzemszerű felhasználás volt. Az ilyen dolgokra szükség van, hogy a házat ne érje rontás. Ugyanakkor látszik ez a meghatározás, hogy a mágia az nem más, mint a vallás szabad piaci formája, ami arra utal, hogy az a bizonyos merev elválasztása a mágiának a vallástól, ami a 20. század elején, vagy a 19. század végén megfogalmazódott, az mára tarthatatlannak bizonyult. Miről is van szó? Alapvetően a mágiának is, és a vallásnak is, a kultusznak is van egy rituáléja, ritusokat hajtunk végre. És ugye attól függően, hogy ezeket a ritusokat nyilvánosan hajtjuk végre, vagy közösség üdvéért, vagy titokba hajtjuk végre azért, hogy az ellenségünket az törje ki a nyakát, ugye látszólag ez óriási nagy különbség, de gyakorlatilag az alkalmazott dolgokban, mondjuk például, hogy kell-e állatot áldozni ehhez, vagy van-e kitüntetett időpontja, van-e kitüntetett helyszíne, és a többi, kiderül, hogy az átmenet az egyik végpont a másik végpontba, az sokkal egyenletesebb konkrétan. Van egy egészen durva szerelmi varázslat, amelyik megfenyegeti az Oziriszt, hogy széttépeti széttel, hogyha nem hozza el a szeretett lányt határozott időre annak, aki ezt a mágikus feliratot készíti. Ez nyilván egy Istenhez fordul, de az Istent kényszeríti. Szaffó pedig, amikor szerelmes, akkor Afroditéhez fohászkodik, és kéri, hogy hozza el számára azt, akibe szerelmes. Ugye látszik, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, van valaki, aki szerelmes, nem szeretik viszont, és ezért egy földön túli erőnek a segítségét kéri, vagy követeli attól, hogy ezt teljesítse. Az egyik mégis kimondottan ugye a mágia körébe tartozik, a másik pedig a leghatározottabban a vallási területére. Na most, ahogy a mágia fogalma is vitatott, mert ezt én most ilyen szépen gyorsan elintéztem, de hogyha egy rendes konferencián részt vesznek, ahol mágiával foglalkozó szakemberek vannak, ezek mindig egymásnak esnek, hogy akkor mostan tessék elhatárolni a vallást és a mágiát egymástól, úgy tűnik, hogy ez nem fog sikerülni. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő az ugyanaz, hanem nagyon úgy tűnik, hogy ugyanannak az emberi tevékenységnek, hogy egy skálán elhelyezkedő két végpontja. Ugyanilyen zavaros az, hogy honnan ered a görög mágia. Tehát amikor a római mágiáról beszélünk, az egészen biztos, hogy görög eredetű. Tehát ez nem probléma. Viszont az, hogy a görög honnan ered, arról egészen sok elmélet van. Ott látható például a Hammurapi sztélé, amin már Hammurapi a Krisztus 18. században szabályozza, tiltja a mágikus tevékenységeket. Sajnos ezeknek a mágikus tevékenységeknek abból az időből nem nagyon maradtak fenn példái, így aztán nem tudjuk, hogy ezek mennyire hathattak a későbbiekben a görögökre, mert a görög anyagot ismerjük, ezt a Mezopotámiát itt ebből a korból nem. Az alatta látható két összekötözött figura, ami nagyon gyakori a görög mágiában, ezek azonban egyiptomiak, óegyiptomiak, abból az időszakból, amikor görögök még nem jártak Egyiptomba. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a vudu babák a görög mágiába Egyiptomból érkezhettek. Egy arámi varázscsésze lenne itt látható, hogyha jobbak lennének a fényviszonyok. Benne egy mágikus rajzocskával, ez teljesen olyan, amilyen egyébként a görög mágikus papiruszok rajzocskái. Ez azonban egészen biztos, hogy a görög hatásra alakul ki az arámiaknál. Tehát az arámi és a zsidó mágia az azért hasonlít nagyon a görögre, mert onnan veszi át ezeket az elemeket. De a mágia mindent felhasznál, és erre a legjobb példám az ez a kép, amit én készítettem a Hadrumetumi Múzeumban. Kérem szépen, ez egy küszöbb mozaik, olyan funkció, apotropaikus funkció, mint amit az előbb láttunk, ezen azonban a yin és yang van. Na most hát, ugye az ember vesz egy nagy lélegzetet. Egyébként azt kell mondanom, hogy hivatalosan ezt nem is írta le még senki, ezt farkába harapó kígyóként értelmezte az, aki kiadta. Hát, azt hiszem téved. Ugyanakkor viszont az ember azt mondja, hogy na jó, de kínaiak azok hogy kerülnek a mai Tunézia területére? Hát az, hogy a kínaiak maguk személyesen jártak-e ott, vagy nem, azt nem tudom. Az biztos, hogy Antoninus Pius idején kínai követség jár legalább Alexandriában, de lehet, hogy Rómában, a követségnek a feljegyzése fönnmaradt Kínában. Másik oldalról viszont tudjuk, hogy a kínai sejem nagy mennyiségbe érkezik a római birodalomba, és éppen ezért a sejemmel együtt motivumok is érkezhetnek, akár ugye a yin és yang motivuma is érkezhet, de mondok én maguknak valamit. A Héliodorosz sorsüldözött szerelmesek 10. könyvében megjelennek a szér követek. A hadseregben ott harcolnak a szérek. A szérek azok a kínaiak. És amikor a regény azt mondja, hát azt mondja, hogy a szérek sejmet hoznak. Széreknek nevezik a kínaiakat. És azt mondja, hogy Etiópiában bebörtönzött kínai honfitársaiakat szeretnék ugye, kiszabadítani. Hát ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy lehet, hogy egy picit intenzívebb volt ez a kapcsolat, mint amit gondolnánk. Tehát valószínű, hogy a görög mágiára a legtöbb, vagy legnagyobb hatást mégiscsak Egyiptom jelentette. Honnan ismerjük a görög mágiát? Hát egyrészt ismerjük olyan leírásokból, mint például a görög regény, ahol ugye ott megjelenik a varázslónő, a halottat föltámasztja, jósoltat vele, és a többi. Tehát irodalmi szövegekből. Az irodalmi szövegeknél azonban mindig gondoljanak arra, hogy az irodalmi szövegek irodalmi szövegek. Az irodalmi szövegnek meg nem az a célja, hogy tökéletesen leképezze azt, amit a mágus valóban csinált, hanem hogy egy irodalmilag megemelt képet adjon erről. Tehát az irodalmi szövegekből nem lehet pontosan megtudni, hogy a mágusok mit csináltak. A mágusok által készített szövegekből és tárgyakból lehet megtudni, hogy ők pontosan mit csináltak, és vannak ilyenek a mágikus papiruszok, a mágikus gemmák, az amulettek és az átoktáblák, défixiók. Ezeket szeretném áttekinteni. A mágikus papiruszokra, itt egy példát mutatok, ez a budapesti mágikus papirusz, sajnos csak egy van, görög nyelvű mágikus papirusz, ugye fégé, balochrát, hármazaraktó, és a többi, tehát ilyen mágikus szavakat mond, és utána azt mondja, megesketlek titeket a keserű végzetre, szüntesse meg Ammón az őt megragadó lázat és hideglelést, mindjárt, gyorsan. Ez tehát azt mutatja, hogy ez egy úgynevezett alkalmazott mágikus felirat, mert itt konkrétan egy ember számára egy betegség elhárítása céljából hozza létre ezt a szöveget. Vannak azonban receptkönyvek, amelyek több mint 100 receptet is tartalmaznak, tehát teljesen olyan, mint az a végy két tojást kezdetű receptek, csak ebben az esetben mondjuk végy egy héjasólymot, folysd meg fekete tehén tejébe, és így kezdődik egy nagyon praktikus varázslat. Különben egy olyan gin-szerű lényt hogyan lehet szerezni, ezt paredrosznak hívják görögül, és hát a gint mindenki ismeri, ugye a ginnek azt mondom, hogy építs egy házat, az épít, vagy azt mondja, hogy szeretnék elutazni Amerikába, akkor elvisz. Tehát ilyenre gondoljanak, tehát a paredrosz pontosan ugyanezt tudja. Felsorolja tételesen, hogy mi mindent tud egy paredrosz, csak a disznóhúst azt nem hozza. Az, valamiért attól undorodik a paredrosz. Tehát vannak receptkönyvek, és vannak alkalmazott mágikus papiruszok. Egy másik világ a mágikus gemmáknak a világa. Most kérem szépen, itt a mágikus gemmák közül egy típust választottam ki, a nőgyógyászati gemmákat. Egyszerűen azért, mert itt abban a helyzetben vagyunk, abban a szerencsés helyzetben, hogy ezeknek a használatához a recept az fennmaradt egy oszlóban őrzött mágikus papiruszon. Ez az úgynevezett fűszikleidion, tehát ez a furcsa tárgy, ez itt nem egy fogkefe, hanem egy kulcs. Egy ókori kulcs. Ez itt fölötte, ami nem látszik, az egy anyaméh, de itt most látszik az anyaméh, legalábbis így képzelték el, és hát bármi meglepő, ez itt, ez a kerek dolog, ez is az anyaméhnek egyfajta ábrázolása. A fűszikleidion segítségével, persze a megfelelő mágikus varázsige alkalmazásával, tehát ezt ugye a nő a nyakába hordja, több száz ilyet ismernek, és ki tudja nyitni a méhét, ha teherbe akar esni, vagy be tudja zárni, hogyha nem akar teherbe esni, vagy netán teherbe esett, és azt akarja, hogy ne menjen el a baba. És ugyanígy tudja nyitni, csukni, hogyha azt akarja, hogy elinduljon a havivérzése, vagy érjen véget a havivérzése, és a többi. Tehát ezt használta ehhez. Tehát a mágikus gemmák, egyébként van olyan, ami az emésztés elősegítésére szolgált, és a többi, nyilván akinek gyomorbaja volt, az akkor gyorsan vett egy ilyen pepte, emész feliratú gemmát. Tehát látjuk, hogy ezeket is nagyon széles körben használták, sírokból szoktak előkerülni. Az amulettek, hát ugye a gemmákat is, tehát a vésett ilyen féldrága köveket is lehetett amulettként használni, de vannak teljesen igazi amulett szövegek, amelyeket aranylemezre, ezüstlemezre, most már úgy tűnik egyre többet találunk ólom lemezen is, írnak. Ezeket általában egy úgynevezett kis bullába zárták be, és nyakban hordták, különösen gyerekeknek a nyakába akasztottak ilyet. Ez egy Aquincumban talált ezüstlemez, és Trajanusnak egy érme volt belegöngyölve, és az egész meg bele volt rakva ebbe a kis bullába. A legújabb lelet az a magyar határtól 300 méterre került elő, sajnos már a burgenlandi oldalon, egy gyereknek a sírjából. Ez az aranylemezke, ez ilyen méretű, ezt így képzeljék el, és ami rá van írva, ugye Szüma Israel Adone Eloé Adon A, ez az A, ez ugye valószínűleg az Echad, ugyanis ez a Söma Iszróél. Hajad Izrael, ugye az Úr, az Isten. Tehát ez a zsidóknak az egyik legszerintebb imája. Tehát nyilvánvalóan egy zsidó kisgyerekről volt szó, akinek a mágus fölírta az arany lemezkéjére. Hát ugye sajnos nem védte meg. Tehát ezért ugye gyerek sírban találták, de egy nem zsidó esetén a Söma Iszróél fölírva ez nagyon valószínűtlen. És ugye a vége az, hogy mert az Isten az egy, ugye, tehát Echad, és ez az A, emlékeznek rá a görög számrendszerbe, az A-val jelölték az egyet. Tehát ilyenek azok az amulettek, amelyeknek kifejezetten az a céljuk, hogy megóvják valakinek az életét, az egészségét. Pont az ellenkezője a célja a défikciónak, vagy katadeszmosznak görögül, ez tehát nem más, mint az átok tábla. Általában ólom lemezből készül, és nagyon gyakran átszúrják egy vagy több szöggel, nyilván a hasonlóságon alapuló mágiára gondol, tehát ahogy én átszúrom ezt a táblát, úgy szúrja át a szívét az illetőnek, a gyötrelme és a többi. Na most a neve ennek a mágiának, ugye a défikció, a défigó, rászögezek, átjukasztok, odaerősítek szóból származik, A görög neve, a katadeszmosz, az a megkötök, tehát a méghozzá lefele megkötök, ugye, mert hát az alvilági hatalmak segítségével abból származik. Na most, mi az átok tábla, hogyan lehet ezt definiálni? David Jordan, ennek a területnek a legnagyobb kutatója, még ma is élő kutatója, úgy határozza meg, hogy az átok tábla egy feliratos ólomlemez, amelynek célja, hogy természetfeletti eszközökkel akaratuk ellenére befolyásolja mások cselekedeteit vagy egészségét. És hát való igaz, hogy az átok tábla az mindezt megteszi, és a továbbiakban most néhány átok táblát és az átok táblák tipológiáját szeretném bemutatni, meg egyáltalán ennek az eszköztárát. Tehát mondjuk azt, hogy a mágusnak a szerszámos ládájába fogunk most belepillantani egy kicsit. Milyen dolgokat használ föl a mágus? Hát felhasznál ugye logoszt, tehát a varázsigét. Felhasznál vocis magicae, vagy onomata barbarica, tehát a barbár hangzású nevek, szavak, amelyeket feltehetőleg, hát nagyon későn kezdik ezeket leírni, de valószínűleg magában a szertartásban ezeket elmondták. Csak az átok táblák története két szakaszra osztható. Az egyik, ugye a legkorábbi a Krisztus előtti 6. században jelennek meg, Szicíliában és utána később Athénban, és ezek a korai átok táblák csak neveket tartalmaznak, tehát egy ólomlemez, amire föl van írva valakinek vagy valakiknek a neve, esetleg az, hogy némuljon meg, ne tudjon a bíróság előtt beszélni. Magyarul az ellenfélnek a tanúja, az ne tudjon ellenem tanúskodni. De csak ennyi, esetleg Hermészhez, aki a halott lelkek vezetője, vagy valakihez fohászkodik, hogy Hermész, alvilági Hermész, tedd azt, hogy X ne tudjon megszólalni a bíróságon. És kész. Majd a Krisztus után első századtól mindaz, ami valószínű, hogy amikor ezt a ólomtáblát felhasználták, nevezetesen sírba elásták, akkor mondtak mindenféle varázsigéket, ezeket elkezdik fölírni a táblára. Elkezdenek rajzolni rajzokat. Hát itt például látható tényleg egy farkába harapó kígyó. Elkezdenek karaktereket, vagyis betűszerű jeleket, itt láthatók ezek, betűszerű jeleket fölrajzolni, amelyek azonban betűként nem olvashatók. Ezt úgy gondolták, hogy ezek valami titkos üzenetek, amik egyenesen a démonokhoz szólnak. Sőt, esetleg ők maguk is démonok. Tehát van olyan tábla, amelyik azt mondja, hogy karakter urak, tegyétek meg ezt és ezt. És hát itt van az egyik kedvencem, ez az Interciza Múzeumban őrzött, tehát Dunaújvárosban őrzött kis mágikus gemma, amire az van írva, hogy Ablanathanalba. Na most az Ablanathanalbának nincsen semmi értelme, viszont van egy nagyon pozitív tulajdonsága, jobbról-balra olvasva ugyanúgy van, mint balról-jobbra. Tehát úgynevezett palindrom. Ja, tehát olyan, mint a Géza kék az ég, vagy Apáca lenyel a cápa. Tehát ezek az úgynevezett palindromok, és majd látni fogják, hogy mi mindent lehet csinálni egy ilyen palindrommal, de minél értelmetlenebb, annál hatásosabb, ebben nagyon bíztak. És hát ugye ez a kedvencem, egy még publikálatlan római ólom tábla, aminek hát a közepén látható egy, hát ez a rombusz alakú jel, szerintem a WC falakról is ismerős, tehát nőknek egy bizonyos részét jelzi, és ráadásul középen van egy kicsi anyaméh, és valóban a felirat közli, hogy szúra, aki átkozott méhből született. Vagy pontosan nem is méhből, átkozott vulvából született, ezt most nem fordítom, tehát ott, ahol ki szokott jönni. Tehát és hogy ez biztos legyen, kétszer is írja, hogy ő átkozott vulvából született. Tehát látszik, hogy ezek a táblák, a rajzokat, ugye ott két kígyó veszi körül, és a többi rajzokat, a logoszokat, tehát varázsigéket, karaktereket és ilyen barbár hangzású neveket használnak. Na most a Schwinde séma az, hogy fogjuk például ezt a bizonyos Ablanathanalbát, ami itt van, akkor utána levesszük az első betűjét, Blanathanalba, Lanathanalba és a többi, és szépen elfogyasztjuk. És így fogy el az ellenségnek az ereje. Vagy egy még hosszabb varázsigét fogyasztunk el, ezek mind papiruszokról vannak véve, ezek az úgynevezett, hát a német terminust szokták használni, a fogyasztó sémák. A másik eszköz az úszia, vagyis egy tárgy, amit felhasználok a mágia gyakorlása során. Nagyon gyakori például, hogy egy hajfűrt a szeretett nő hajából, hogy aztán hogy sikerül azt levágni, azt nem tudom, talán a fodrászhoz lopakodva szerzik meg, és akkor van olyan papiruszunk, ahol ott van egy össze-vissza szurkált szobrocska, tehát egy vudubaba, bele van tekerve egy vöröses színű hajfürdbe, és az egész bele van tekerve egy papíruszba, amelyen a legdurvább varázslatok szerepelnek, arra az esetre, hogyha az illető nő nem akar eljönni. De ilyen például a Mainzban talált, nemrég talált ólomtábla, amibe egy csirkecsontot tekertek bele. De ez egyébként nagyon nagy csalódást okozott, mert kiderült, hogy felirat viszont nincsen a táblán, tehát valószínűleg a mágus nem tudott írni. Viszont szépen elmondta, hogy mit akar az összes ablanat halmájával együtt, amit nem tudott rögzíteni, de úgy gondolta, hogy tök mindegy, démonok azok így is értik. Na és hát itt vannak a megkötött figurák, láttuk ugye, hogy ezek egyiptomi eredetűek. Itt látható az a bizonyos figura, amiről beszéltem a hajfürttel, ezt most Párizsban őrzik, és hát ugye a hölgynek itt kevésbé látszik, de megvan a szurkolva mindenhol. Találtak egy receptkönyvben leírást arról, hogy pont hol kell beleszúrni a babába, ez tökéletesen tartja a receptnek az előírásait, tehát ez egy nagyon precíz mágus volt. De hát a kedvencem egy Krisztus 5. 4. századi aténi kis ólomkoporsó, ami Lüsziásznak, a szónoknak a politikai ellenfeleit átkozza el, hogy Lüsziász nem bízott a saját szónoklatába, vagy Lüsziász egy haverja gondolt, hogy besegít neki, nem tudom, de a lényeg az, hogy még a kis ólom babára, amelynek hátra van kötözve a keze, arra is fel van írva az egyik ellenfélnek a neve, tehát teljesen biztosra akartak menni. És hát akkor ugye a receptek. Végy mondjuk egy ólomtáblácskát, írd a peremére a nevet, a varázsjeleket, a karakter kívülre és belülre azt, amit szeretnél elkerülni, és azt, hogy, idézem, legyen megkötve az értelme, hogy ne tehesse meg ezt és ezt a dolgot. A tollal szúrd át a varázsjelen keresztül, hát nyilván a tollal akkor, hogy a papiruszra van írva, különben szöggel, és megkötve mond, megkötöm XY-t ebben és ebben a dologban. Ne tudjon beszélni, ellenállni, ellentmondani, ne legyen képes rám nézni, vagy ellenem szólni, hanem legyen nekem alávetve, ameddig ez a gyűrű el van ásva. Megkötöm az értelmét és a szívét, a vágyait és a tetteit, hogy tehetetlen legyen mindenkivel szembe. És azt mondja, ha asszonyra irányul, hogy ne menjen hozzá XY-hoz XX, hát itt azt úgy jelölöm, mint a kromoszómák. Tehát nagyon nehéz, ugye, mert a görögben nincsenek grammatikai nemek. Tehát a görög mágikus receptben úgy van, hogy ho deina, he deina. A ho az a himnemű, a he az a nőnemű névelő, és akkor ez teljesen egyszerű. Tehát a ho deina az azt jelenti, hogy írd be azt annak a férfinak a nevét, akire ez vonatkozik. He deina, írd be annak a nőnek. Hát itt most az XY végül is ezt mutatja. Aztán vidd egy idő előtt meghalt, vagyis Aorosz sírjához, tehát egy olyan ember, aki nem akkor halt meg, amikor a sors neki azt előírta volna, hanem hát korábban. Mondjuk például gladiátor volt. Azok általában korán halnak, viszont erejük teljében. És hát ez egy nagyon jó dolog egy Aorosszal végeztetni el a feladatot, akkor, hogyha az egy erőteljes kísértet, erőteljes szellem. Míg mondjuk egy a saját életét végigélt öreg anyókának nyilván már a lelke is eléggé töredezett, tehát őt már nem lehet felhasználni ilyen varázslatokra. Tehát vidd el ehhez a sírhoz, ásd be négy új mélyre, és mondd, hulladémon, ugye neküdaimon, akárki is vagy, átadom neked XY-t, hogy ne tehesse meg ezt és ezt a dolgot. Azután temesd be, és távozz el. Hatásosabb, ha fogyóholdnál csinálod. Kérem szépen, ez az úgynevezett receptkönyv. Tehát ez egy receptkönyvből a részlet, de nagyon szépen megtaláljuk ezeket az ólomtáblákat a sírokban, tehát ezeket a recepteket követték. Milyen típusai vannak ezeknek a varázslatoknak? Hát van a szerelmi kényszervarázslat, ugye az előbb már beszéltem erről, bírósági ügyek, ló és gladiátor játékok, szakmai rivalizálás, bosszú és tolvajok megbüntetése, valamint egy homályos kategória, ugye az igazságosságért való ima. A szerelmi kényszer varázslatok közé tartozik, például ez egy papiruszon maradt fenn, Hórion Szarapusz fia, vedd rá és kényszerítsd Nikét, Apollónusz lányát, hogy szeressen bele Pajtuszba, akit Messziósz szült. Vedd rá Nikét, Apollónusz lányát, hogy szeressen bele Pantuszba, akit Messziósz szült 5 hónapon át. Most ez egy teljesen furcsa szöveg, azért választottam ezt, mert ez nagyon rövid. Hát sajnos a célszemély, akibe bele kell szeretni, nem tudja leírni a nevét helyesen, úgyhogy most nem tudja szegény, hogy hívják, Niké, hogy pajtuszba vagy pantuszba kell bele szeretni. De az, hogy mi az, hogy csak 5 hónapon át szeresse, ez a szöveg kiadóinak is komoly problémát jelentett. Majd végül megjegyezték, hogy hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen korlátozott szavatosságú szerelem volt. Legalább 5 hónapig szeresse őt. Ki a Hórion, Szarapusz fia? Kérem szépen, ezt egy múmia szájában találták. Képzeljék el, a múmia készítő műhelybe belopózott az illető, és benyomkodta a szájába a halottnak, úgyhogy teljesen biztosak vagyunk, hogy ez a halott, ez volt Hórion, Szarapusz fia. Különlegesség, hogy mindig az anyanevét adják meg. Tehát soha nem azt mondják, hogy XY fia, tehát az apa nevét, hanem mindig az anya nevét. Hát ugye, mert azt már az ókorban is tudták, hogy pater semper incertus est, az apa az mindig bizonytalan, már pedig a mágia veszélyes üzem, tehát ugye, hát ha félre megy, tehát nagyon pontosan kell adresszálni, az anya meg biztos. Van egy kedvencem, egy kocsiverseny átoktábla, ahol a kocsiversenyzőknek az anya nevét is megadták. Igen ám, de az egyiknek valószínűleg árva gyerek volt, és hát ugye rendszerkényszer, állatian zavarta a mágust, hogy hát most nem tudja megadni, és erre az, hogy XY, akit a Föld szült, mert a Föld mindannyiunk anyja. Így. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy lehet, hogy persze az apját se tudta volna megadni, de hát zárta le ezt az ügyet. Tehát tulajdonképpen a bírósági ügyekről itt már beszéltem, bemutattam ezt, és itt van Nézi Maghoz Lucias ellenfele. Ló és kocsi verseny. Hát ugye ez egy latin nyelvű, Rómában talált átoktábla, Factio Veneta, ugye a kék cirkuszi, hát, klub, ez olyan, mint most a foci csapatok. Tehát nagy rajongó gárdájuk voltak. Lacinius, Hilanius, Flacinus, megkötöm a kékeket, most varázsigék jönnek, és utána ez a Lexius, Luxuriosus, stb. Ezek a lovak. Négyes csoportokban. Hihetetlen pontossággal tudják a lovaknak is a nevét, a kocsihajtóknak, többnyire a kocsihajtók családjának, szóval anyjának a nevét is. Itt van 4 fakció, és ennek Rómában talált mozaikon az ábrázolása. Vannak a vörösek, ugye a kékek, a fehérek és a zöldek, és hát mindenki a megfelelő színnel indult, és hát itt vannak nagyon nagy tömegű ilyen átoktábla van, tehát kifejezetten, hogy ez egy sport átoktáblák. Megjelent egy külön kötet a német szerző, egy Trémel nevű német szerző összeállította a sport átoktáblák gyűjteményét. 100 darab van benne, és ennek túlnyomó többsége kocsiversenyeket manipulált. Hát ugye sportfogadás, hölgyeim és uraim, tehát most is van az ugye, hogy bundáznak foci meccseket, de hát retteltesen sokat lehetett nyerni és veszíteni kocsiversenyen, tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy megkössék a kocsiversenyzőket, az ellenfelet. Ott például egy megkötözött kocsiversenyzőt lehet látni, akire még valamilyen kesejűt is ráúszítanak, és egy svindesén vagy az eulámú, lámú, amú, mú, ó, tehát fogyasztja az ő erejét. Itt, mint a kötözött sonka, úgy vannak meg egymás mellett az ellenfél kocsiversenyzői megkötözve, ott ugyanúgy, és itt megjelenik a kocsi versenyek démona, akinek lófeje van, hát mi más lenne, ugye, akinek az a feladata, és ott van egy kígyókkal körül tekert kocsiversenyző is. Hát itt van egy példa, kössétek meg, és tegyétek nehézkessé a kékek és a vörösök lovait, hogy ne tudjanak futni, a kantárnak engedelmeskedni, mozogni, hanem essenek el, törjenek össze, és a kékek és vörösök hajtói boruljanak fel. A kantárt ne tudják tartani, ne tudják lovaikat se hajtani, se féken tartani, ne tudjanak sem előre, sem ellenfelükre nézni, ne tudjanak győzni. Boruljanak fel. Most tehát ilyenek ezek a sportátoktáblák, és látszik a térképen, hogy Britanniától, Észak-Afrikáig, Görögországtól, Rómáig a birodalom összes olyan, meg természetesen itt Levantében, meg Egyiptomban olyan helyeken találunk, ahol vannak nagy kocsi versenypályák. Most egy egészen másfajta ez a szakmai rivalizálás. Ez nagy szakma is kevéssé ismeri ezt az ólomlemezt. Clermont-Ferrandban találtam meg véletlenül, és ez például egy fürdőnek az elátkozása, és a fürdőt tápláló forrásban találták meg. Tehát egyszerűen azt akarja, nyilván egy rivális fürdőnek a tulajdonosa, hogy ezt a fürdőt ne látogassák, menjenek tönkre. A bosszú egyik nagyon szép példája, ez az átoktábla, ezt Rómában találták meg, egy orvosnak a rabszolgája meghalt, és a rabszolga testvére átkozza el az orvost, és utána azt mondja, továbbá sújtsatok le a rómaiak kapujára. Tehát Róma városát is elátkozza, mert ez nyilván egy görög rabszolga volt, látszik, hogy ez görögül írja a táblát, és szeretne hazajutni, tehát nem akar meghalni ugyanúgy, mint a testvére. Na most egy egészen különleges dolog, ez a tolvajok megbüntetése, amely itt rögtön látszik, hogy Deo Sancto Mercurio, tehát Mercuriushoz, ugye ez a Hermész, aki a halottak lelkének a vezetője is, de ez egy igazi szentélyben került elő, méghozzá nem is egy, hanem most már több mint 200-at ismerünk Britanniából. Honoratus, tehát megmondja a saját nevét, nem fél. Ez nem egy sötét mágia. Azért fordulok hozzád panaszommal, mert elvesztettem 2 kereket és 4 tehenem. És a házam több kisebb felszerelését. Tehát nyilván ez nem elvesztett, 4 tehenet nem lehet elveszteni, ugye? Tehát ezt ellopták. Kérem istenséget, Geniuszát, hogy ne engedd meg kártevőnnek, hogy egészséges legyen. Azt se engedd meg, hogy feküdjék sem, hogy üljön sem, hogy igyék sem, hogy egyék. Akár férfi, akár nő, akár fiú, akár leány, akár rabszolga, akár szabad ember, és a többi. Addig, amíg nem szolgáltatja ezt vissza. Ez inkább egy ima. Ez az a bizonyos prayer for justice, az igazságért való ima. És itt van ez a másik, egy másik a Bath nevű fürdőhelynek a fürdőjének a csatornájában talált átoktábla, ami Minervának a szentélye volt. Egy forrás nimfaként ez a Minerva Sulis. Átkozott legyen, aki ellopta bronz üstömet. Sulis templomának adom őt, akár asszony, akár férfi, akár rabszolga, akár szabad, akár fiú, akár lány, és annak, aki ezt tette, folyék a vére abba az üstbe. Tudnék, amit ellopott. Hát nyilván nagyon-nagyon hiányzott neki az üst, feltehetőleg a munkájához kellett, és veszélyeztette az ő megélhetését. Ha a panóniai példákat nézzük, akkor itt például egy Adjektus nevű embert, akit Cupida szült, érdekes, hogy görög nyelvű a tábla, de akikre irányul, azoknak latin nevük van, a hulla mellé van beásva, Szombathelyen találták, és azt mondja, ameddig ez a tábla ott van elásva, addig legyen megkötve ez a bizonyos Adjektus. És rögtön Abraszakszal kezdődik, Abraszaksz az pedig az évnek a démona, mert hogyha Abraszaksz nevének a betűit összeadjuk, akkor 365-öt kapunk. És hát vannak új táblák, ez egy vadonatúj ólomtábla, ekkora. Most publikálták. Itt egy egész csapat rabszolgát átkoz el valaki, aki rabszolga társuk, hogy ne tudjanak tanúskodni ellene. Most nem akarok belemenni a részletükbe, de ugye respekt a nyelve ne tudjon ártani a szolgatársainak, quo servos, tehát teljesen egyértelmű, hogy ez ilyen jogi processzus lehetett. 1999-ben Mainzban, az antik Mogontiacumban, Ízisz és Magnanatás szentélyében 33 ólom átoktáblát találtak, és 2 viasz figurát, és ezeknek az az érdekessége, hogy ezeket tűzbe vetették. Azt mondja, quatmodum hoc plumbum liquescet, tehát olyan módon, ahogy ez az ólom, tudnék a táblának az olma, elolvad, úgy olvadjon el az, akit az átok célba vett. Tehát egy olyan gyakorlat volt Mainzban, tehát nem akartak teljesen olvasztani a táblát, tehát a felirat megmaradt rajta, de a külső része az megolvadt, és az ilyen parázsgödörbe temették aztán el az egészet, tehát ott hűlt ki. És a Mainzinál is érdekesebb a legújabb római lelet, az Anna Perenna forrásban 1999 és 2000 fordulóján találtak egy szentélyt. Ez egyszerűen egy garázst, mély garázst építettek, és akkor megtalálták ezt a barlangot. A barlangban még a víz is benne volt, és látszanak ott a római dedikációs feliratok. Ólom kapszulákat dobáltak a vízbe, és az ólom kapszulákba tésztából vagy ólomból készített babák voltak. A tésztából készített babákba még csontok is voltak beledugdosva, és tintával rá volt írva a tészta babára, például a célszemélynek a neve, és olyan szépen megmaradtak az ólomkapszulába, ezek úgy le voltak rendesen hajtogatva, hogy el lehet olvasni a mai napig ezeket a feliratokat. Hát itt láthatók a tészta babák, hopp, a tészta babák, amelyek, igen, amelyeket itt ebben a szentélyben találtak, és itt hajtogatják szét az ólomkapszulákat. Tehát újabb és újabb leletek, leletcsoportok kerülnek elő, amely amely leleteket folyamatosan dolgozza föl egy nemzetközi tím, amelynek én is a tagja vagyok. Nos, hogyan használták föl ezeket az átoktáblákat? Hát a papiruszos receptek szerint ugye sírba ásták, hogy a neküdaimon, a hulladémon tudja végrehajtani az átkot. Britanniában gyakori, hogy a szentélyekben helyezik el, mint ezt láttuk. Sőt, tulajdonképpen az az érdekes, hogy a zsidó mágiában is gyakran szentélyekből kerülnek elő, ugyanis ugye rajta van Jahve neve, nem szabad megsemmisíteni. Tehát emiatt összegyűjtik és a szentélyekben elássák az átoktáblákat, ami hát mondjuk eléggé furcsa, mert hát mondjuk a mainstream vallásossággal nem igazán összeegyeztethető az ilyenfajta sötét mágia. Illetőleg forrásba, kútba dobták, fulladjon meg, büntessék meg a nimfák, vagy Athénban például ez az athéni agora, ahol ilyen sárga pöttyöket látnak, ott a kutakban nagyszámú átoktáblát, különösen ilyen bírósági jellegű átoktáblát, táblákat találtak. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az átoktáblák a Krisztus előtt 6. századtól a Krisztus után 6. századig gyakorlatilag folyamatosan megjelennek és kimutathatók a görög-római területekről, és az a fura, hogy a végén már keresztény átoktáblák is megjelennek, ami hát keresztény mágikus papiruszok is megjelennek, ami hát az ember azt gondolná, hogy ez talán nem illeszthető bele teljesen a kereszténységnek a gondolat körébe, de hát az ókori emberek erről feltehetőleg másként gondolkodtak, nagyon szerették volna, hogyha az ellenfelüknek kitörne a nyaka, és éppen ezért akár ezt az eszközt is felhasználták. Persze, látjuk jól, hogy a mágusok nem mindig végezték jól, de nem nagyon tiltották ezt a mágiát. A 12 áblás törvényekben az ártó énekeket azt ugyan nevesítik, hogy ezt nem szabad ilyet csinálni. A későbbiekben azonban meglepően toleráns volt a római társadalom, és hát hogyha valaki kiment egy temetőbe, egészen biztos, hogy átoktáblák százai fölött lépkedett, és ezzel minden görög és minden római tisztában volt. Köszönöm szépen!